A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait, és különösképpen is a keresztelő családokat. Az apostoli köszöntéssel kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Most keresztelésre készülve a 431-es számú dicséretünket énekeljük. Kedves testvérek, szülők, keresztszülők és kedves gyülekezet, hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részében, a 18. és azt követő versekben a következőképpen olvassuk ezt. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, mondja az Úr Jézus. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves szülők, keresztszülők, kedves István, aki szintén részesedsz a keresztségben. Olyan jó dolog az, hogy amikor mi Isten szeretetéről beszélünk, akkor nem valaki olyannak a szeretetéről beszélünk, aki hát szeretni szeret, de csak érzelemmel, ugyanakkor tenni semmit nem tud. Néha vagyunk ilyen helyzetben. Amikor valakit szeretünk, de nincs a hatalmunkban az, hogy ezt a szeretetet gyakorlativá is változtassuk. Például, hogyha a gyermekünk beteg, persze el tudjuk vinni orvoshoz, de hiába szeretjük, nincs arra hatalmunk, hogy őt ott pillanatok alatt meggyógyítsuk. És így tovább, tehát nagyon sok olyan történet van az ember életében, amikor szeretni szeret, nagyon fontos neki a másik ember, de nem tudunk mit tenni. És ezért fontos, hogy amikor Isten szeretetéről beszélünk, és Jézus áldozatáról beszélünk, akkor a keresztelés szereztetésénél ezzel kezdi Jézus, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Tehát ő nem csak a kegyelmét nyújtja, nem csak az irgalmába akar bennünket fölvenni, nem csak jót akar nekünk, hanem ehhez a hatalma is megvan. És tulajdonképpen a keresztség nem más, mint hogy ezeket a gyermekeket szeretnétek beajánlani Jézus Krisztusnak a hatalmába, a kegyelmébe, hogy ő rájuk is vonatkozzon mindaz a jó, amit Jézus megszerzett az embernek. Volt erről szó a beszélgetések során, hogy Jézus mit is szerzett meg nekünk. Megszerezte méghozzá a Golgotai kereszten, megszerezte számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Mert olyan csodálatos, hogy ezek a gyermekek megszülettek, életet adott nekik Isten, de ennél még fontosabb, hogy örök életük legyen. Hogy ne csak a halálig tartson mindaz, ami az életükben igazán fontos és jó, hanem az igazán fontos, az igazán jó, az üdvösség, az a halál után is, az örökké valóságig. Ebbe ajánlják be ezt a gyermeket, ezeket a gyermekeket, és István is így veszi magára ezt a fogadalmat, hogy szeretné ő is, hogy Isten kegyelmével találkozzon, hogy Isten megbocsátó, kegyelme, hordozó, irgalma mindvégig a családoké legyen. Jézus, amikor a keresztség sákramentumát szerezte, akkor erre parancsot is adott. Tehát nem csak azt mondta el, hogy nékem adatott minden hatalom, hanem ennek a jeleként az ő golgotai kereszt halálának és az ő hatalmának, mert feltámadott, az ő hatalmának a jeleként adta parancsba tanítványainak, hogy kereszteljék meg. Így van leírva szó szerint, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe, és tanítván őket. Igen, egy keresztséggel nem lezárul valami, hanem éppen kezdődik valami. El szoktam mondani, hogy a jegyesség, vagy a keresztség kicsit olyan, mint a jegyesség, egy szándéknyilatkozat, hogy jó lenne, hogy ha István is, és ezek a gyermekek is, az értünk meghalt, de feltámadott Jézus Krisztushoz tartoznának. Úgy legyen. Amen. Most pedig a gyülekezet álljon fel, és közösen tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva együtt az apostoli hitvallást, keresztjén anyaszentegyházunk hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Ámen. Most pedig először Istvánhoz fordulok, mert természetesen az ő esetében nem arról van szó, hogy szülők és keresztszülők tegyenek fogadalmat. Kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által a keresztjén anyaszentegyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni? Felelet: a Szentlélek segítségét kérve igen. És most pedig a szülőkhöz és keresztszülőkhöz fordulok. Akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassanak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, magasztalunk téged, hogy tiéd minden hatalom menjen és földön, és ezért nem csak jót akarsz nekünk, hanem ezt a jót meg is tudod adni. Így kérünk ezért a felnőtt testvérünkért, és így kérünk ezekért a gyermekekért, hogy terjeszd ki rájuk kegyelmedet és szeretetedet, hogy megtapasztalhassák az örök életet, a bűnbocsánatot, mindazt a jót, amit megszereztél nekünk. Kérünk, Urunk, hogy ajándékozz meg őket is ezzel. Ámen.
Miléna, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen. Dominik László, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istenünk nevében. Amen. István, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti rátok, és adjon ti néktek békességet. Amen.
A gyülekezet foglalja el helyét, és a nem régen tanult 643-as számú dicséretünket énekeljük. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten szent igéjét úgy, amint a soron következő igeszakaszban Mózes 5. könyvének 22. részében olvassuk.
Ne nézd el, ha fele barátod ökre vagy juha kóborol, és ne fordulj el azoktól, hanem bizony tereld vissza azokat fele barátodhoz. Ha pedig nincs közel hozzád a fele barátod, vagy nem is ismered őt, hajtsd az állatot a saját házadhoz, és legyen nálad, míg nem keresi azt a te fele barátod. Akkor add neki vissza. Így tégy a szamarával, így tégy ruhájával, és így tégy atyád fiának minden elveszett holmiával, amit elvesztett, és te megtaláltad. Ne menj el mellette közömbösen. Ha látod, hogy testvéred szamara vagy ökre az úton kidőlve fekszik, ne fordulj el tőlük, hanem segíts neki lábra állni. Asszony ne viseljen férfi ruhát, se férfi ne öltözik asszony ruhába, mert utálatos az Úr a te Istened előtt, aki ilyet tesz. Ha madárfészekre akadsz az úton egy fán, vagy a földön fiókákkal, vagy tojásokkal, és az anya rajta ül a fiókákon, vagy a tojásokon, ne fogd meg az anyát is a fiókákkal együtt, hanem bizony bocsásd el az anyát, és csak a fiókákat fogd meg magadnak, hogy jó dolgod legyen, és hosszú ideig élj. Ha új házat építesz, házad tetejére csinálj korlátot, hogy ne terheld vérrel a házadat, ha valaki leesik onnan. Ne vess a szőlődbe kétféle magot, hogy fertőzötté ne legyen az egész, az elvetett mag és a szőlő termése is. Ne szánts együtt ökörrel és szamárral. Ne öltözzél vegyes tövésű, azaz gyapjúból és lemből szőtt ruhába. Felső ruhádnak, amellyel befeded magad, a négy csücskére csinálj bojtokat. Ha valaki feleséget vesz, és bemegy hozzá, de azután meggyűlöli, és szégyenletes dolgokkal vádolja, és rossz hírbe keveri, mert azt mondja, feleségül vettem magamnak, és amikor bementem hozzá, nem találtam szűznek. Akkor vegye őt a lány apja és anyja, és vigyék a lány szüzességének jeleit a város vénéi elé a városkapuhoz. Mondja ezt a lány apja véneknek. Leányomat feleségül adtam e férfinak, de meggyűlölte őt. Íme szégyenletes dolgokkal vádolja, és azt mondja, hogy nem találtam szűznek lányodat, pedig íme itt vannak lányaim szüzességének jelei. És terítsék ki a ruhát a város vénei elé. Akkor a város vénei fogják meg azt a férfit, és ostorozzák meg. Bírságolják meg 100 ezüst sékelre, és adják azt a lány apjának, mert rossz hírbe kevert egy izraeli szüzet. És legyen neki felesége, és el ne bocsássa őt egész életében. Ha pedig igaz lesz a vád, és a lány nem volt szűz, akkor vigyék ki a lányt apja házának bejáratához, és a város férfiai kövezzék agyon, mert gyalázatosságot cselekedett Izraelben, mert paráználkodott apja házánál. Így tisztíts ki magad köréből a gonoszt. Ha pedig rajta kapnak egy férfit, hogy férjes asszonnyal hál, mindketten halljanak meg. A férfi, aki az asszonnyal hált, és az asszony is. Így tisztíts ki a gonoszt Izraelből. Ha valaki találkozik a városban egy jegyben járó szűzleánnyal, és vele hál, vigyétek ki mindkettőjüket annak a városnak a kapujába, és kövezzétek őket halálra. A lányt azért, hogy nem kiáltott a városban, a férfit pedig azért, hogy meggyalázta feleségének, barátjának feleségét. Így tisztíts ki a gonoszt Izraelből. De ha mezőn találkozik egy férfi egy jegyben járó asszonnyal, és erőszakoskodik vele a férfi, és vele hál, csak maga a férfi haljon meg, aki vele hált. A lányt pedig ne bántsd, mert neki nincs halálos bűne, mivel olyan ez a dolog, mint amikor valaki a fere barátjára támad és agyonüti. Mivel a mezőn talált rá, kiáltozhatott ugyan a jegyben járó lány, de nem volt, aki megoltalmazza. Ha valaki el nem jegyzett szűzlánnyal találkozik és megragadja, vele hál és rajta kapják őket, akkor a férfi, aki vele hált, adjon a lány apjának 50 ezüstsékelt, a lány pedig legyen a felesége. Mivel meggyalázta őt, nem is bocsáthatja el egész életében. Ne vegye el senki apja feleségét, apja takaróját ne hajtsa föl. Eddig olvastuk testvéreim az igét, fennállva imádkozom. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy ezen a napsütéses vasárnapi télelőttön együtt lehetünk a te házadban, öregek, ifjak, gyerekek, és külön hálát adunk a hozzánk eljött fiatalokért is. Köszönjük, hogy te olyan Istenünk vagy, aki szólni akarsz hozzánk, és mi nem csak úgy vagyunk itt, mert te szeretsz bennünket, és te tanítani akarsz minket. Köszönjük, Urunk, az írott igét, a törvényeket, a Bibliát, amin keresztül tanítani akarsz minket, és iránymutatást akarsz adni az életünknek. Bocsáss meg, Urunk, hogy mi mégis olyan sokszor nem figyelünk rád, hanem megyünk makacsul a mi fejünk után, és így saját és testvéreink életét is romba döntjük. Kérünk, bocsáss meg ezt nekünk. És arra kérünk most, Úr Jézus, hogy lelked által taníts bennünket, áldj meg minket, hogy megértsük a te igédet, megértsük akaratodat, és hogy igazodjunk ahhoz, azért, hogy hosszú életünk legyen, és olyan életünk, amellyel te áldottál meg bennünket. Köszönjük, hogy ilyen reménységgel lehetünk itt. Köszönjük, hogy te korlátokat adsz nekünk, amely az életre tanít. Köszönjük, hogy esélyt is adsz az életre. Kérünk, legyél itt velünk, legyél közöttünk, és add, hogy szeressük egymást, és tisztelettel szeressünk téged is. Amen.
A mi Istenünk bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelének második részéből, a 13. és 14. versből hirdetem nektek. És titeket, akik halottak voltatok a bűnökben és testetek körülmetéletlenségében, vele együtt megelevenített, tudnélik Jézussal, és megbocsátotta minden bűnünket, eltörölte az ellenünk szóló rendelkezéseivel minket terhelő adóslevelet, félretette az útból, és oda szegezte a keresztfára. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 154. dicséretet énekeljük. Istennek az az áldott szent ígéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek az ő üzenetét, írva található a felolvasott helyen, Mózes 5. könyvének 22. részében, a 8. versben. Ha új házat építesz, házad tetejére csinálj korlátot, hogy ne terheld vérrel a házadat, ha valaki leesik onnan. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, tudom, hogy nem könnyű végighallgatni ezeket az ige szakaszokat. Hogy tulajdonképpen mi közünk is van nekünk mindenhez 2018-ban. Kicsit olyan, mintha elkezdeném, nem egészen, de azért egy kicsit olyan, mintha elkezdeném a BTK-t vagy a PTK-t felolvasni, azzal a különbséggel, hogy azok a mai napon érvényesek. A mózesi törvényeket pedig magyarázgatni kell. És mégis nagyon fontos alázatosan meghajtani fejünket Isten előtt, mert ezek az ige szakaszok is Isten igéi. És ezekből is nyerhető üzenet 2018-ban is a számunkra. Én azt hiszem, hogy a testvérek láthatták, hogy az elmúlt fél évben majdnem minden ige hirdetésből kiviláglott Isten kegyelme, irgalma, óvó szeretete, és így van ez most is. Csak érteni kell az ő igéjét. Először lássuk a felolvasott igének a szó szerinti értelmét. Ugyanis egy kicsit meg kell magyarázni azt, hogy miről is van szó. Hadd olvassam fel még egyszer. Ha új házat építesz, házad tetejére csinálj korlátot, hogy ne terheld vérrel a házadat, ha valaki leesik onnan. A déli vidékek házai, különösen is az ókori Közel-Keleten laposak voltak. Nem volt nyeregtető, mint nálunk. Rendkívül ritkán esik ezeken a vidékeken a hó, melyet a terhelés nagysága miatt el kellett volna távolítani a tetőről, vagy legalább a terhelés eloszlását kellett volna módosítani egy meredek tetővel. Erről szó sincs, ott nagyon ritkán esik a hó, ilyen problémák nem merülnek föl. Ráadásul a lapos tetőt kiválóan lehetett használni mindenféle célra, tartózkodásra. Például Dávid király, így olvassuk, hogy sétált a tetőn. Hát nem ilyen meredek nyeregtetőn sétált, hanem lapos tetőn sétált. Vagy Ráhábról, a jerikói Ráhábról olvassuk, hogy lenkévéket szárított a tetőn, ahová aztán az izraeli kémeket elrejtette. Tehát a tetőt mindenféle célra használták, amikor például már kellemes volt az idő, úgy este felé, akkor gyakran oda kiültek, beszélgettek, tehát valóban a tető is az életvitelhez hozzátartozott az ottani tartózkodás. És mivel a tetőt használták, a mózesi törvény előírta a védelmet is, korlátot kellett rá készíteni. Hát bizony van egy rossz példa is a Bibliában. Ahaziá királyról olvassuk, hogy leesett háza felső szobájából, és az az érdekes, hogy a korláton át. Nyilván nem volt elég körültekintően megépítve az a korlát, de persze valószínűleg az is lehet, hogy Ahaziá király holtrészeg volt, és úgy esett ki az ablakból. Summa summarum, a háztetőre korlátot kellett építeni. Miért? Hogy ne essen le senki onnan. Éppen ezért, mivel most olvastuk ezt a törvényt, még egyszer szükséges egy kicsit beszélnünk a törvények közötti különbségről is. Erről már volt szó jó pár héttel ezelőtt. Laci részletesen elmondta a különbségeket, de röviden hadd foglaljam össze, hogy először is vannak az erkölcsi törvények, amelyek mindenkor érvényesek. Például, hogy ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Vagy ez a parancs is, persze értelemszerűen. Aztán vannak a kultuszi rituális törvények. Ezek Jézusra mutattak előre, és ő benne beteljesedtek. Tehát ránk nézve már ezek nemhogy nem kötelezőek, de tulajdonképpen értelmetlenek. Például nekünk nem kell állataldozatokat bemutatnunk, hiszen Jézus kereszt áldozata volt az utolsó, a teljes, a mindenek feletti áldozat, amikor ő a Golgotai kereszten magára vállalta a bűneinket, belehalt azokba is, az Atya büntetésébe, amelyet szintén ő vett magára, és ez volt az az utolsó áldozat, amely igazán kiengesztelte az Atyát, és amellyel megszerezte számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Tehát nekünk már nem kell állatokat áldoznunk. Hát hála Istennek nem láttam itt Magyarországon egyetlen egy olyan templomot se, ahol bárányokat vagy kecskéket áldoznának az Isten tiszteleten. Ennek nem is lenne értelme. Tehát a kultuszi rituális törvények azok Jézus Krisztusban beteljesedtek, és onnantól kezdve, mivel beteljesedtek, onnantól kezdve a számunkra már ezek nem érvényesek. És vannak az állami berendezkedésre vonatkozó, illetve a büntető törvények a Bibliában, az Ószövetségben. Ezek az ókori Izraelre, mint teokratikus államra vonatkoztak. Egyrészt a kereszténységen belül igazából soha nem is volt, és nincs is ilyen állam. Tehát nem lehet azt mondani, hogy van egy olyan állam, ahol a valóban keresztjének egy önálló, Isten szerinti államberendezkedésben élnek. Hát beszélünk keresztény Európáról, tulajdonképpen nem csak most nem az, de igazából, ha jól meggondoljuk, akkor soha nem volt az. Még akkor sem, hogyha sokan voltak, akik hittek Istenben és Jézus Krisztusban. Tehát ezek az állami berendezkedésre vonatkozó és a büntető törvények, ezek ránk már szintén nem vonatkoznak. Hát, bocsánat, hogy azt mondom, de ugye itt olvasunk arról, hogy kiket miért kell megkövezni. Hát ilyen se fordul elő. A 22. rész törvényei között, az egész részben, ami lekcióként, amit felolvastunk, többféle törvény is van. Vannak erkölcsiek, és vannak büntető jellegű törvények. Nekünk csak az erkölcsi törvényekkel kell foglalkoznunk. És a 8. vers, amit alapigeként felolvastam, értelemszerű megfogalmazásban nekünk is fontos. Ha valaki esetleg lapos tetejű házat épít, akkor szó szerint is fontos. De én azt hiszem, hogy kevesen vannak közülünk, akik lapos tetejű házat építünk. Tehát ránk nézve, mai életünkre lefordítva kell ezt a parancsolatot értenünk. És ezért kell beszélnünk a parancsolat mai értelméről. Tulajdonképpen miért adta ezt parancsba Isten, és mit üzen ez ma nekünk? Hát üzeni először is az, hogy mindenre gondolni kell. Bocsánat, hogy így fejezem ki magamat, ez a hülyeség elleni védelem. Vannak természetesen túlkapások. A klasszikus amerikai példa az, hogy egy időben legalábbis, így hallottam, nem biztos, hogy így van, hogy a centrifugákra ki kellett írni használati utasításba, hogy macska nem szállítható benne. Aztán ez egy mostani példa, saját példa. A kislányomnak van egy pohara, amelynek az aljára a következő szöveg van írva, a termék megnevezése pohár, használati utasítás használható. Tehát nem az ilyen visszaélésekre gondolok, de arra gondolok, hogy igenis, azért úgy mindenre gondolni kell, körültekintően kell eljárni az élet dolgaiban, és nem csak magunkra kell vigyázni, hanem másokra is. És itt sajnos van egy nagyon szomorú példa, hogy annak a román kisbusznak a vezetője, aki menet közben mobilozott, meg nem is tudom hová bejelentkezett, nem csak a maga életét kockáztatta és végül is veszítette el, hanem azoknak az életét is, akik vele együtt utaztak abban a kisbuszban. Tehát vigyázni kell nem csak magunkra, hanem másokra is. Ne spóroljunk a szükséges dolgokon. Ami kell, az kell. És nem mondjuk azt, hogy jaj, hát drága is. Nem, az emberi élet az még drágább. És itt az ige szerint nem csak a másikról van szó. Ugye ezt mondja az ige, hogy ne terheld vérrel a házadat. És azért ez nem csak azt jelenti, hogy ne terheld vérrel saját magadat, hanem így mondja, hogy a házadat, itt nyilván nem az épületről van szó, hanem például milyen megterhelő lenne lelkileg a házigazda gyermekeinek is, hogyha apjuk miatt kellene látniuk egy vendégnek a halálát, ahogy leesik a tetőről. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a törvényt így szó szerint manapság már nagyon keveseknek kell alkalmazniuk, de a mai értelmét véve, igenis, üzenet nekünk is, hogy mindenre kell gondolni, vigyázni kell nem csak magunkra, hanem másokra is, ne spóroljunk a szükséges dolgokon, és hogy nem csak én rólam, és nem csak a másik esetleg kárt valló szeméről van szó, hanem még sokan másokról is, akiket meg kell óvnunk ezektől a nyomorúságoktól. De általában is a 22. rész parancsolatainak mindegyikének megtalálhatjuk a mai értelmét. Például összefoglalóan az egész fejezetre el lehet mondani azt, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. És hogy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek velük. Ugye itt például olvasunk arról, hogyha elkóborol valamilyen állat, akkor mit tegyünk vele, vagy hogyha leroskad valakinek, kidől valakinek a szamara vagy ökre, akkor ne forduljunk el, hanem segítsünk talpra állítani. Természetesen itt megint nem ezekről a dolgokról van szó, mi esetünkben, hát itt Budapesten elég kevés szamarat látok kidőlni, de értelemszerűen mégiscsak megérthetjük, hogy ez miről szól. Vagy, hogy Isten teremtési rendjének alapvető szabályait ne sértsük meg. Például a nemek közötti különbséget. És ezt a parancsot, hogy asszony ne viseljen férfi ruhát, se férfi ne öltözzék asszony ruhába, ezt nem úgy kell érteni, hogy most itt 2018-ban majd én nézni fogom az asszony testvéreket, hogy szoknyában vannak-e, vagy pedig nadrágban, és hogyha nadrágban, akkor szidás kapnak tőlem. Nem így kell érteni. Nem így kell érteni, hanem hogy tulajdonképpen ennek az az eredeti alapvető értelme, hogy az ilyen eltérő öltözködéssel abban az időben felhívták magukra a figyelmet azok, akik a másik nem ruhájába öltöztek, hogy homoszexuálisak vagy transzneműek, vagy nem tudom, minek lehet ezeket nevezni. Tehát egy felhívás volt keringőre. Manapság erről már szó sincs. Tehát érteni kell a törvényeket, és érteni kell, hogy hogyan vonatkoznak ezek ránk. Nagyon sokszor szoktak arról beszélni, főleg az 50-es években sok szó esett arról, hogy hát egy asszony a templomban ne üljön be anélkül, hogy a feje be ne lenne fedve. Hát ahogy körülnézek, én senkinek a fején nem látok semmit, hajon kívül, de ez nem azt jelenti, amit sokáig értettek ez alatt, hanem azt jelentette, hogy abban az időben minden asszonynak hosszú haja volt, és hogyha valaki nem fette be a haját, vagy valaki rövidre nyírta a haját, akkor az megint egy jelzés volt, hogy én prostituált vagyok. Igénybe lehet venni a szolgáltatásaimat, és ettől akarta védeni az apostol a gyülekezet tagjait, hogy senki ne nézzen titeket annak. Fedjétek be a fejeteket. Tehát érteni kell a parancsolatokat, hogy mára ez hogy értendő. És a házas élet tisztasága, sőt a házasság előtti nemi élettől való tartózkodás. Ez viszont erkölcsi törvény. Ez ma is ugyanúgy érvényes, mint abban az időben érvényes volt. Természetesen nem jár érte megkövezés. De attól még érvényes. És a konfirmandusoknak el szoktam mondani, hogy mi ennek az értelme, mert Isten bármely parancsolatot ad, annak mindig van értelme. Azok nem önkényes és értelem nélküli parancsolatok, bár Isten azt is megtehetné, de azért mindig van értelme, és el szoktam mondani, hogy felteszem a kérdést a konfirmandusoknak, hogy Figyeljetek, ki örülne annak, hogy a karácsonyi ajándékot úgy kapja meg, hogy ki van csomagolva, ki van próbálva, félig el van rontva, hát ki örülne az ilyen karácsonyi ajándéknak? És a házastárs Isten legnagyobb ajándéka az üdvösség után az embernek. Talán nincs is ennél nagyobb az üdvösségen kívül a házastárs. Hát miért kapjuk meg úgy, hogy ki van csomagolva, ki van próbálva, és esetleg félig tönkre van téve? Isten óvni akar bennünket. Jót akar nekünk. Nem öncélúan adja a parancsolatokat, hanem óvó szeretettel. És tulajdonképpen itt elérkezünk ennek a felolvasott háztetős parancsnak az átvitt értelméhez. Mert el lehet mondani azt, hogy Isten törvénye olyan, mint háztetőn a korlát. Ez a korlát nem azt a célt szolgálja, hogy bosszantson, vagy fölöslegesen korlátozzon, vagy beszűkítse a lehetőségeinket, vagy elvegye a szabadságunkat, hanem hogy védjen. Védjen a lezuhanástól, védjen a pusztulástól. Sőt, még azt is el kell mondani, hogy Isten törvénye, mint korlát, tulajdonképpen nagyobb szabadságot ad, mint hogyha nem lenne. Itt is talán már elmondtam a testvéreknek ezt a példát, hogyha a 10. emeleten, egy erkélyen nem lenne korlát, akkor én nem ismernék kilépni az erkélyre. Viszont, hogyha van korlát, akkor kimegyek, rákönyökölök, esetleg gyönyörködöm a kilátásban. Tehát nagyobb szabadságom van, mint hogyha nem lenne korlát. És Isten törvénye is óv, és szabadságot ad. Szabad megőrizni magunkat tisztán a házasságig, és nem kell, hogy az ördög rabszolgájaként egyik nőtől a másikig üzzön a vágy, vagy fordítva. Szabad a feleségemet holtomig, vagy holtáig szeretni, és nem kell belesétálnom a második, harmadik, negyedik házasság szolgaságába, a maga rengeteg elvarratlan szálával, problémájával, gyakori összevisszaságaival. Ugye, ahogyan ezt talán Karinti vagy kimondta egyszer, hogy a te gyereked meg az én gyerekem veri a mi gyerekünket. Hát azért itt vannak problémák is ezekben a helyzetekben. Tehát tulajdonképpen ezek által Isten szabadságot ad nekünk, mert óv és véd, óv és véd a nem csak a testi sérülésektől, hanem a lelki sérülésektől is. És nagyon jól emlékszem, hogy feleségem, aki ugye hittanoktató, tudják a testvérek, egyszer beszélgetett egy kislánnyal. A kislány édesanyja azt mondta, hogy annyira örül, hogy a kislánya teljesen elfogadta az új apukát, és hogy semmi kárt nem okozott benne ez a tény, mert szereti, tiszteli, minthogyha a sajátja lenne. De a kislány a hittanórán elmondta Anikónak, hogy mennyire szenvedettől a helyzettől. A saját édesanyjának nem merte bevallani. Tehát ne olyan higgyük, hogy minden rendben van, és mindent el lehet intézni. Isten szabadságot ad, és óv azzal, hogy korlátokat ad. Persze ne felejtsük el, hogy a törvénynek ez a funkciója csak az élő hitűeknek nyújt eligazítást, védelmet és békességet a maga teljes értelmében. A hitetleneknek viszont fenyegető vádirat, amely elől egyedül Krisztus keresztjéhez tudunk menekülni. Ezért is olvastam fel a bűnbocsánat hirdetéskor a Kolosse levél megfelelő versét, mert ott arról van szó, hogy Krisztus a keresztre feszítette az ellenünk szóló vádiratot. Ő nála van a megmentés, sehol máshol. Ahogyan Pál apostol mondja, Krisztus váltott meg minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Megtérésünk előtt, tehát az Isten törvénye fenyegető vádiratként mered szembe velünk, megtérésünk után pedig jól értve, azért ezt szeretném hozzátenni, eligazítást ad az életben, hogy mit, hogyan csináljunk. Természetesen az Isten törvényén kívül nekünk személy szerint is meg kell értenünk Isten akaratát, hogy ebben és abban a helyzetben mi személy szerint mit csináljunk. De mégis van Istennek egy általános akarata, amely minden emberre érvényes, például a 10 parancsolat. A 10 parancsolat először odaűz bennünket Krisztus keresztjéhez, mert látjuk, hogy nem tudjuk megtartani, utána pedig iránytű az életünkben, hogy ez kedves Istennek. Hát így tekintsünk az Isten törvényeire, még akkor is, hogyha pillanatnyilag olvasva eléggé meghökkenünk, hogy miért kell erről prédikálni. Amen. Az igére válaszként a 227. dicséretünk 4. versét énekeljük. Urunk Istenünk, olyan csodálatos, hogy Te gondviselő Jézusunk vagy, aki megváltottál, aki feltámadtál értünk, aki élsz, aki vezetni akarsz, aki gondoskodsz rólunk. Köszönjük a Te igédet, még a nehezen érthető igéket is. Adj értelmet, hogy ezt meg tudjuk érteni, és megértsük, hogy ránk itt 2018-ban mi és hogyan vonatkozik. És adj engedelmes szívet. Könyörülj rajtunk, hogy fontosak legyenek nekünk a te dolgaid. Hogy vágyakozzunk a neked való engedelmességre. Hogy megértsük, hogy neked engedelmeskedni nem nyűg, hanem gyönyörűség. És nem a kárunkra van, hanem a legnagyobb hasznunkra. Köszönjük ezt neked. Kérünk, Urunk, azokért a családokért, amelyek az elmúlt héten ravatal mellett álltak meg. Köszönjük azokat a családokat, házaspárokat, szülőket, keresztszülőket, akik esketést vagy keresztelést kértek. Kérünk, hogy áld meg őket, mutasd meg a te nagy szeretetedet és kegyelmedet nekik is. Kérünk betegeinkért, hiszen most olyan sokan vannak, akik kórházban vannak, vagy valamilyen nyomorúság alatt vannak, és kérünk saját magunkért, ajándékozz meg bennünket rátekintő, engedelmes szívvel, és hallgass meg a mi magunkban elmondott csöndes imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.